Gödöllön folytatjuk most a barangolást. Jó napot kívánok! Beregi Nagy Edit vagyok. A 18. század közepén Grassalkovics első Antal építette azt a kastélyt, amely később a főúri rezidenciák mintájául szolgált. És hogy mennyire jól sikerült ezt a barokk kastélyt kialakítani, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 1867 után a királyi pár kiegyezési ajándékként pihenőhelyül használhatta a gödöllői kastélyt, amely Erzsébet királyné, avagy ismert becenevén Sziszi kedvenc tartózkodási helye lett. A gödöllői kastélyban Varga Kálmán kalauzolt. Kint állunk a kastély előtt, hogyha fölnézünk a kastélyra, akkor erről a kastélyról, illetve az építészetéről egy stílust is elneveztek?
Igen, ezt nevezik úgynevezett Grassalkovics stílusnak, mivel a 18. század közepén, amikor ezt az egy Grassalkovics első Antal egykori kamaraelnök és személynök megépítette, akkor a korabeli főúrak egyfajta mintául vették ezt az épület együttest, és hasonlóakat építettek. Itt a török utáni újjáépítés kezdetén vagyunk, hasonlót vitettek maguknak a különböző uradalmi rezidiális központokként. Hát, hogy nem menjünk messzire, ebbe a stílusba tartozik a közeli Pécselnek a Rádai kastélya, Vaszódnak a Podmanicki kastélya, vagy a fővárosban például a Száraz-Rudnyánszki kastély Nagytéteinyben.
És a 60-i Grassalkovics kastély is.
És természetesen a 60-i Grassalkovics kastély is, mert Grassalkovics első Antal Mayerhofer András nevű salzburgi mesterrel terveztette az épületeit, és mindenütt, ahol ő rezidális központokat alakított ki ennek az építésznek, illetve ennek az építész köré kialakított műhelynek a munkáival találkozunk.
Ahogy belépünk a kastélyba, most melyik kép fogad minket? Ez a belső tér mikor alakult így ki?
Ez közvetlenül a kastély építésnek az első fázisában, ez a kapu behajtó. Lényegében ma a közönség fogadótere, óriási pilléreken hatalmas hívek, ugye kocsikkal hajtottak be annak idején ide, és innen indul föl a díszlépcső, amely a fenti emeleti lakosztályokba, illetve a díszterembe vezet, és oldalt pedig az egykori, tehát a barokk főúri korszakban, ugye a különböző személyt kiszolgáló helyiségek voltak, többek között a konyha például, vagy raktárak, és hát a személyzetnek a különböző szobái.
Ahogy haladunk fel a díszlépcsőn, hogyha jobbra fölfelé tekintünk, akkor egy nagyon különleges, szinte homlokzatot látunk. Miért?
Szinte nincs olyan ma megmaradt kastélyunk, amely ne több építési perióduson esett volna keresztül, így volt ez Gödöllőn is. A kastélynak az első épület együttese az nem a mai képet mutatta, hanem egy jóval kisebb, egyszerűbb együttes volt, és a mai díszlépcsőháza kastély építés történetében az úgynevezett második periódusban, tehát az 1750-es évek végén került megépítésre. Belül természetesen meghagyták a korábbi valamikori udvari homlokzatot, és annak az ablakai mutatják, hogy innen tulajdonképpen a belső udvara lehetett az 1740-es években megépült első főhomlokzati szárnyból kinézni.
Menjünk be a díszlépcsőházból a kastély épületébe. Most a legrégebbi épület részek felé, vagy részekben haladunk?
Az első kastély, amelyet az 1740-es években első Antal emeltetett, gyakorlatilag egy U alakú épületet jelentett, és annak most az északi szárnyában vagyunk. Ennek az emeletén nyilván a díszterem és a környezetében lévő reprezentatív terek adták az akkori főúri urasági lakosztályokat, és az oldalszárnyakban pedig vagy vendéglakosztályokat helyeztek el, vagy pedig, ahol most állunk, tulajdonképpen a családnak a többi tagja lakott, és ez a szárny van összekötetésben a vártemplommal is. Innen ki tudunk menni a vártemplom urasági karzatára, tehát ez a front végig a Glófi családnak a reprezentatív és saját használatú térsorait jelentette.
Hová belépünk, itt kisebb termek sorakoznak.
A kastélynak tulajdonképpen a most látható enteriőrjeit azt a 18. század legvégén, 19. század elején a Grassalkovicsok második és harmadik generációja alakította ki, tehát hát ez az enteriőr rekonstrukció, illetve ez a térsor, amelyen most átítünk, elsősorban második és harmadik Antalnak a reprezentativitását mutatja. Ellentétben természetesen a főhomlokzati teremsorral, amely már egy későbbi, a királyi korszakban, tehát a 19. század végén az uralkodó számára átalakított környezetet idézi fel.
Itt, hogyha az északi szárnyon kinézünk az ablakon, akkor egy meglehetősen romos épület sort látunk. Ez összekötetésben van itt ezzel a kastély szárnyal?
Ahogy említettem, több építési periódusa volt a kastélynak, míg ezt a hatalmas kiterjedését elérte. Az a szárny, amit látunk az északi kettősú alaknak az úgynevezett muzikus szárnya, szintén az 50-es években épült, emeletet rá jó 10 évvel később, 1760 körül tettek, illetve később ezt a szárnyat alakították át II. Antal muzikusai számára, ezért is nevezik még ma is muzikus szárnyak. Itt laktak a hercegi zenekar tagjai, összesen 24-en, és amikor ugye a főúri udvarban a különböző opera, illetve színi előadások és zenekari zenei események voltak, akkor hát itt szállt meg a teljes zenekar, gyakorta egyébként az Esterházy zenekarral közösen.
A kápolna karzatára érkeztünk. Ez volt az egyik utolsó restaurálási, felújítási munkája a kastélynak?
Igen, ez 2 éve készült el végül is. A karzaton állunk. Ennek a kastélynak a jellegzetessége, hogy rendkívül nagyméretű és reprezentatív vártemplomot épített hozzá a főúr. Más főúrakkal ellentétben, akik elsősorban kisebb kápolnákat építettek a kastélyaikba, itt egy plébánia templomot alakítottak ki. Ez nem csak a főúri családnak a szakrális hitéletét szolgálta, hanem a akkori településnek is a plébánia temploma volt, ami nagyon érdekes és megkülönbözteti hasonló plébánia templomoktól vagy várkápolnáktól, az maga az oltár, amely egy baldahinos oltár, koronának egyfajta szimbólumaként építették meg annak idején ezeket az oltárokat, és elsősorban a magyarországi koronázott templomokban használták ezt a szimbólumot. Grassalkovics egyébként a kastély építésekor, és hát más rezidenciáinak a kialakításakor is előszeredettel alkalmazta ezeket az uralkodói szimbólumokat, hiszen ő azért, ha úgy tetszik, Mária Teréziának egy felkent belső bizalmi embere volt, és ezek a jelképek, ezek a szimbólumok, mint egy az uralkodóhoz való kötődését is jelentették.
Haladjunk a kastélynak abban a részébe, amely a királyi időszakot idézi. Közben itt azért elhaladunk különböző termekben és cserépkályhák előtt. A berendezései a kastélynak honnan származnak? Ugye azt említette, hogy 45 után szinte semmi nem maradt itt meg.
Amikor ugye itt megindult a helyreállítás, akkor már ezt megelőzően egy nagyon nagy szabású gyűjtő munkát végeztünk, és ennek során különböző közgyűjteményekből, nagy múzeumokból, vagy itt a környékben élő lakosságtól sikerült azért nagyon sok mindent megtalálni és visszaszerezni, de ez a mai felszerelésnek, illetve berendezésnek tulajdonképpen mintegy 20%-át adja. A többi az korban, stílusban hasonló, és hát ugye az egykori leírások, források alapján rekonstruált enteriőröknek egyfajta kiegészítőjeként kerül ide, tehát nem feltétlenül hiteles eredeti kastélybéli darab, hanem az azonos stílust és a főúri ízlést tükröző máshonnan előkerült bútorokat vagy felszereléseket jelenti.
Beléptünk, hová?
Bejöttünk a királyi dohányzóba, ez valamikor Ferenc Józsefnek a úgynevezett dohányzó szobája volt, hiszen az étkezések után, az étkező itt volt egyébként közvetlenül a dohányzó mellett, egy-egy szivar elszívásával pihente ki mondjuk az ebéd fáradalmait.
Az 1800-as évek derekán hogyan került a királyi pár tulajdonába a gödöllői kastély?
A 1841-ben Fiágon kihaltak, ezt követően a leányági örökösöké volt a kastély, aztán több tulajdonos is volt, sinabárok, az a sinabáró egyébként, aki Széchenyinek a Lánchíd építésében is segítségére volt, vállalkozótársa volt, és 1867-ben, amikor a kiegyezés megtörtént, akkor nyilván a nyugati mintára kerestek olyan alkalmas épületet az uralkodó pár a királyi család számára, amely a királyi központ, vagyis Buda mellett egy ilyen alkalmi pihenő kastélyként, vagy vadász kastélyként szolgálhatja a kényelmüket, így találtak rá Gödöllőre, közel van reprezentatív épület, jó vadászterület veszi körül, rendkívül szép volt a természeti környezete, és ekkor határozta el az akkori országgyűlés, hogy ezt megvásárolja a korona számára. Azóta gyakorlatilag az egész együttes állami tulajdonban van.
Gyakorlatilag kiegyezési ajándék volt?
Ezt így is lehet mondani, bár a királyi család vagy a Habsburg ház soha nem szerzett tulajdont, tehát itt a korona tulajdona volt, a korona javak állományába került a kastély, tehát amikor 1918-ban ugye a monarchia összeomlott, és utána voltak különböző osztozkodási viták Ausztriával, akkor például Gödöllő soha nem volt vita tárgya, hiszen az a korona javak állományába volt korábban is, és azután is.
A gödöllői királyi kastélyban Varga Kálmán kalauzolt.
Barangoló. Az Inforádió belföldi turisztikai magazinja.
A barangoló véget ért. Ma ellátogatunk Gödöllőre, a királyi kastélyba. Elutaztunk a Felső-Tiszavidék régi paraszti világát idéző Nyíregyháza Sóstói Múzeum faluba. Húsvéti programokat is ajánlottam. Szentendrén a Skanzenban, Noszfajon a Gazdaházban, a Domonyvölgyben és Sóstón a Múzeum faluban. Valamint Kecskemétre invitáltam önöket húsvéti játéknapra és sárkányeregető fesztiválra. Magazinunk adását meghallgathatják vagy letölthetik az Inforádió hírportálján a www.inforadio.hu címen. Egy hét múlva ismét barangolunk. Tartsanak akkor is velem. Köszönöm a figyelmüket. A szerkesztőt, Beregi Nagy Editet hallották.